A költészet napjához, József Attila születésnapjához kötődően minden évben megrendezi a Költőnk és Kora művetségi vetélkedőt a Tarsói Ifjúságért Egyesület. Az idei évben Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója kapcsán Vörös Marti Mihály könyvtárral közösen Barangola Vándor színész címmel hirdettek meg szintén egy kétfordulós versenyt, amelyre április 20-áig várják a háromfős csapatok jelentkezését. Az Egyesület tevékenysége azonban nem csak a diákok irodalmi ismereteinek elmélyítéséről és szélesítéséről szól. A 2017-ben indult Közéleti Klub összejövetelein mindig egy-egy szakember a vendégük, akik aktuális gazdasági, társadalompolitikai, történelmi témákban tartanak előadást. A Főutca 3 szám alatt található utcai tárlat vitrinjeiben időről időre újabb és újabb témákban láthatnak kiállítást az arra sétálók, jelenleg éppen a Szent Kristóf ház lakói által készített alkotásokból, de volt már téma a sport, a madarak és fák napja, katonaportrék. Társadalmi felelősségvállalásukban fontos szerepet tölt be társ szervezetekkel közösen a Vanzéi konferenciára emlékező programjuk minden évben, valamint faültetéssel emlékeztek az első világháborúban elhunyt hősökre. Az ÖKK Podcast stúdiójában szeretettel köszöntöm Sípos Andrást, a Tarsói Ifjúságért Egyesület elnökét, akivel a következő percekben beszélgetünk majd mindenről, a közel 30 éves egyesületről, munkájáról. Kezdjük a legfrissebb hírrel. Az Aranyember díjazottak idei névsoráról döntött március végén az egyesület által megbízott e feladatra alakult bizottság. Hogyan születik meg egy ilyen döntés, és milyen döntés született idén?
Hát, ahogy említetted, az Aranyemendi Bizottság az, amelyik összegyűjti a javaslatokat, ötleteket. Ebbe az elnökségnek is vannak ötletei, javaslatai, a Tarsói Ifjúságért Egyesület elnökségének, és utána mindig februárban a bizottság dönt, és a végső döntést azt mindig az elnökség hozza meg. Tehát van egy előkészítő szakasz a dolognak, a javaslatok gyűjtése, van egy döntési folyamat, aminek végén megszületik a döntése az egyesület elnökségének, és ez mindig március 25-éhez kötődik, amelyik a római szerződésnek most már 66. évfordulójáról emlékezünk meg, ami megalapozta az Európai Uniót, és mindig ehhez kötődik. Ilyenkor hozzuk nyilvánosságra, hogy kik kapták meg a díjat. A koronavírusnak köszönhetően az átadásra nem mindig március 25-én kerül sor. Az elmúlt 3-4 évben, vagy 2-3 évben mindig később. Ugye korábban nyáron lehetett már összejönni, ezért az elmúlt években nyáron tartottuk meg. Most lehet, hogy először a májusban fogjuk megtartani a díjátadást. Ebben az évben az Aranyember díjas lett Egyed Imréné, egészségügyi dolgozó, a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház munkatársa, aki az ápolási osztály megteremtése érdekében végzett munkájáért kapta az Aranyember díjat. Magony Imre, író, könyvtáros, amatőr színész, Székesfehérvár szobrait bemutató könyveért, Bori Jenő életének kutatásáért, valamint kiváló előadásaiért, és Vox Mirabilis kamarakórust kiváló zenei teljesítményért, valamint a bajba jutottaknak elsők között nyújtott támogatásáért kapták a díjat. A névsorból látszik, hogy van benne egy hölgy, egy férfi, és van benne egy csoport. És ez minden évben így van, hogy van egy nő, egy férfi és egy szervezet. És ez egy fontos szempontja a díjnak. Az alapkoncepció az, hogy posztumusz nem adunk ki Aranyemet díjat, de mégis kiadtunk. Ugye az egyik kollégádat, aki koronavírusba halt meg, Krecska Ernőt, vagy kapta az Aranyember díjat. És hát volt egy olyan Aranyember díj átadás, az első, amit mind mi Tarsó Egyesület adtunk, amikor a bizottság eldöntötte, hogy a Siklósi Gyula Aranyember díjat kap, akkor még élt a Gyula, és amikor az átadásra sor került, akkor sajnos meghalt. És hogy milyen az élet, hogy akkor annak idején mi tudtuk, hogy a Siklósi és a Fülöp Gyula, a múzeum korábbi igazgató, jó barátságban, szakmai kapcsolatban voltak, és a Gyulát kértük meg, hogy emlékezzen meg a Siklósi Gyuláról azon a diátadáson. Gyula sincs már közöttünk. Az Aranyember díjhoz azért hozzá kell tenni, mert ez egy fontos momentum, hogy az Aranyember díjat az 2012 óta adjuk át. Herzog Edit akkori Európa Parlamenti képviselő kezdeményezte, és akkor az 2014-ig mindig ő döntötte el, hogy ki kapja az Aranyember díjat, és akkor, amikor ő nem lett Európa Parlamenti képviselő, akkor ezt követően nem adta át senki, és akkor mi, mint Alsó Egyesület javasoltuk az Editnek, hogy mi ezt folytatnánk tovább. És ezért van az, hogy 2014 és 2017 között nincsen, hanem 2017-től kezdve rendszeresen adjuk át minden évben az Aranyember díjat. Sőt, most szükséges volt bizonyos okoknál fogva az Egyesület alapszabályának a módosítása, és ezt az alapszabályunkba is belevettük, hogy az Egyesületnek ez egy feladata, hogy Aranyember díjat adjon mi ki minden évben.
Ha az Egyesület alapszabályáról és működéséről van szó, akkor azért egy pillanatra térjünk vissza a múltba. 1995-ben alakult meg a Tarsoly Ifjúságért Egyesület, 28 éves, tehát hamarosan a 3 évtizedes, vagy hát a 30. születésnapját Igen. ünnepelheti. Annak idején kicsit tekintsünk vissza arra, hogy hogyan indultak.
Elsősorban fiataloknak, általános és középiskolás fiataloknak szerveztünk programokat, például volt annak idején ilyen, hogy felvétel előkészítőt szerveztünk középiskolásoknak, korrepetálásokat, angol nyelvi tábort, történelemtábort, irodalmi olvasótábort szerveztünk a fiataloknak, tehát elsősorban ilyen jellegű programokat szerveztünk. Akkor volt egy mély pontja is az Egyesületnek, amikor én Pestre kerültem dolgozni, akkor kevésbé voltunk aktívak, de akkor is egy programot mindig megcsináltunk az előbb említett költönkés korát. Tehát ezért mondhatjuk azt, hogy 32 éve minden évben megszerveztük. Viszont bizonyos például nyári táborok azok elmaradtak. Csináltunk egy 5-10 évvel ezelőtt természetvédelmi tábort is Gánton, az egyik tagunknak, a Bújpál Péter tanárunknak a közreműködésével. Most az elmúlt 2-3 évben a főutcai helységünkben csináltunk kézműves tábort, történelmi tábort szerveztünk a főutcai helységünkben nyáron, nyári szünetben. Tehát elsősorban fiataloknak és szabadidős tevékenységre koncentráltunk, és az volt a feladatunk, és ez meg is maradt. De közben valóban előjöttek dolgok, előjöttek program ötletek, javaslatok, mint például itt az előbb elhangzott a faültetés, vagy mondjuk a Vanszi konferencia is egyébként a Herzog Edithez kötődik, mert amikor ő képviselő volt, akkor ő kezdte el, akkor mi ebben már rögtön bekapcsolódtunk, és ezt azóta mi folytatjuk tovább. Tehát ez a mi kezünkben van most már teljesen egészében. Az Róla Valamberg Egyesülettel, valamint a Székesfehérvári Zsidó Hitközség együtt csináljuk a Vanszi konferenciát. Ez mondjuk már nem a fiatal korosztály, nem is nagyon szoktak eljönni ezekre a programokra, vagy itt van ez a bizonyos közéleti klub, amire elvileg nyitott bárki jöhetne, néha előfordul egy-egy fiatal, de hát azért inkább a közép, illetve az idős korosztály, amelyik a közéleti klubunkban el szokott jönni. Úgyhogy valóban az alapszabály módosítás is ezt most már tükrözi, mert az alapszabályunkban az eredetiben benne volt, hogy fiataloknak szervezünk programokat, most ezt kiegészítettük úgy, hogy már nem csak fiataloknak, hanem fiataloknak és mindenkinek, aki egy-egy programunk iránt érdeklődik.
Sokat változott egyébként az egyesületi tagság?
Hát változott, a törzsgárda az maradt, volt néhány ember, aki jött hozzá, most 20-an vagyunk, és hát vannak szomorú események is, mert nekünk most azért nagy veszteség volt, hogy a Mikóni Horváth Rita meghalt ősszel. Ő például később csatlakozott hozzánk, de nagyon fontos szerepet töltött be. És voltak mások is, akik bekapcsoltak. Legutóbb például most aki a költők és vorral vetélkedőben már nagyon régóta aktív szerepet játszik, a Pintér András, ő most belépett az Egyesületünkbe, ami nagyon örültem neki, mert ő egyrészt, mert ő a fiatalabb, meg egy fantasztikus ember, hihetetlen sok ötlettel van tele, és nagyon jó érzés az, hogy ő a költünk és korát nagyon fontosnak tartja, és abban mindig közreműködik, ő vezeti a vetélkedőt most már hosszú évek óta, és mindig vannak ötletei.
Néhány gondolatot említettünk már a költőnk és koráról, ami a műveltségi vetélkedő József Attila születésnapja, azért, mert József Attila költészetéhez és munkásságához köthető. Ennek egyébként hamarosan a döntőjére is sor kerül. Az idei verseny az hogy alakult? Ez is kétfordulós, ugye van egy internetes része, illetve van egy személyes találkozós része, és számomra ez is egy egy korral való haladás, tehát hogy válasz, reflektálás arra, hogy milyen kihívások kellene, hiszen azért nem internetes fordulóban indult ez annak idején.
Így van.
Hogy ez hogy alakult így például?
Hát azt soha nem felejtem el, hogy a Szabadművészeti Házában volt hosszú időn keresztül a vetélkedő, és ott a földszinten volt, úgyhogy teljesen foglalt volt, asztalok, a székeken ott voltak a csapatok, akik jelentkeztek. És aztán egy idő után valóban, amikor megjelent az internet, akkor egy idő után kitaláltuk azt, hogy úgy legyen. Mindig kétfordulós volt, tehát még akkor is, csak akkor az volt, hogy ott megjelent mondjuk 20-30 vagy 40 csapat, és akkor az első fordulóból kiesett kb. 15 vagy 20, és akkor benne maradt 5-10 vagy valamennyi. Most tulajdonképpen ugyanez van, csak ez most nem személyes jelenlét alapul, hanem van egy első forduló, ami interneten az Egyesület honlapján keresztül lehet feladatokat megoldani. Most lezárult, ahogy az előbb említettem, az első forduló, tehát innen tudjuk azt, hogy a 22 regisztrált csapatból 14 csapat jutott a döntőbe, és a döntő most április 21-én lesz. Ennek az az oka, mindig a költészet napján szoktuk csinálni, vagy a körüli időpontban, de most azért változtattuk meg, mert a április 14-e beleesik a tavaszi szünetbe, és a diákok elfogadtsága, meg nem akadtuk azzal töltsék az idejüket, hogy a vetélkedővel foglalkozzanak, hanem inkább egy kicsit későbbre tettük, mert nyilván most fognak intenzívebben majd elkezdeni a feladatokkal foglalkozni. Most küldtük ki a csapatoknak a levelet, meg felraktuk a honlapra az eredményt, és akkor mindenki láthatja, hogy hány pontot ért el, és küldtünk levelet is nekik, amiben segítettük a felkészülést. Tehát, hogy milyen témakörnek nézzenek jobban utána. És akkor április 21-én az szintén az is mindig két forduló szokott lenni, mert hogy fontos itt a játékosság is, mert azért meg az, hogy szóban is megnyilvánuljanak a gyerekek, mert ugye az interneten ott csak írásban lehet feladatokat megoldani, viszont, és a döntőben is a délelőtti forduló, az mindig, ott majdnem mindig írásos feladatok vannak, de délután vannak a szóbeli feladatok, mert nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek megszólaljanak és beszéljenek is, mert nagyon... nagyon nehezükre esik nyilván a nyilvánosság előtt megszólalni, és ez a vetélkedő délutáni fordulója mindig játékos feladatokra ad lehetőséget, és a szóbeli megnyilvánulásra. Úgyhogy ez a rendszere, hogy van egy első forduló interneten, van egy második forduló személyes találkozás, annak is van két fordulója, van egy délelőtti forduló, ahonnan mindig meghívunk 10-12 csapatot, és utána abból mindig 6 csapat, mert 6 csapattal már lehet játszani, az már egy kicsit gördülékenyebben megoldható, hogy adjunk időt nekik a szóbeli megnyilvánulásra, illetve minden alkalom, ez is egy hagyomány már, hogy a József Attila verset el kell mondaniuk a vetélkedő során. Vagy ami a Kobor tanárról mindig nehezményezi, hogy nem nagyon tanulják meg a gyerekek a stílus elemzést. És erre is mindig kapnak feladatot, és ez mindig elég nehezen veszik ezt a feladatot a diákok. Tehát a tényeket, a dátumokat, számokat, azokat meg esetleg versekről sok mindent tudnak, de a verseknek az elemzése az nagyon nehezen megy. De ennek ellenére azt gondolom, hogy független attól, hogy nehéz, meg azt mondja a tanárok, hogy nem nagyon tanítják ezt az iskolában, hogy azért legyen ilyen feladat. És hát azért is nagyon érdekes az a dolog, mert vannak olyan csapatok, akik még a tananyagban nem tartanak ott József Attilánál, hanem majd csak később, de mégis fel kell készülniük, és nyilván a felkészítő tanároknak a közreműködésével felkészülnek a vetélkedőre, felkészülnek József Attilából, és számot adnak a tudásukról. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó, hogy ilyen lelkesek, és hozzá kell tenni ez minden ilyen, ugye nem csak a költőnkiskola vetélkedőt csináltuk az elmúlt években, hanem meg mondtad a Petőfi vetélkedőt, vagy csináltunk Adi vetélkedőt, meg Radnóti vetélkedőt, hogy nagyon sok múlik a tanárokon. Tehát, hogy kik azok a tanárok, akik látnak ebbe egy lehetőséget arra, hogy felkészítsenek diákokat, meg a tanárnak is, tanár is akkor tudja ezt a dolgot fölvállalni, ha azt látja, hogy vannak a diákjai között olyanok, akik szívesen csinálják, alkalmasak, felkészülnek erre, és úgy jönnek el egy ilyen vetélkedőre.
Hívást jelent ezt egyébként minden évben úgy összeállítani a feladatokat, hogy mindig valami pluszt adjon?
Igen, nem könnyű. Mindig van úgy, mindig megnézzük, hogy mi volt az előző évben, milyen feladatok voltak, és akkor mindig ahhoz képes kell valamit változtatni. De azért vannak olyan feladatok, amelyek, mert a csapatok azért mindig újak. Tehát nem, vannak, amikor előfordult olyan többször, hogy egy csapat megjelent kétszer is, vagy esetleg háromszor is, de azért a csapatok többsége mindig változik, ezért vannak olyan feladatok, amelyek megismétlődnek, de valóban egy nagy kihívás, hogy mindig új feladatokat állítsunk össze, de örülök annak, hogy ez a stáb, amelyik most összeállt, ez nagyon kreatív és nagyon élvezettel csinálják. Volt egy pár, 2-3 évvel ezelőtt, amikor én elég nagy gondban voltam, mert ugye hát a Kobol tanár úr is már az egyre idősebb, mert 80 éves, és ő az, aki hosszú időn keresztül kézbe tartottak, de nem nagyon találtam hozzá partnereket, akik ebben közreműködtek volna. De most hál' Istennek vannak. Tehát most jöttek olyan kollégák, akik most beszálltak, élvezik, szívesen csinálják, fontosnak tartják, hogy részt vegyenek ebben, és ez az, ami előre viszi ezt a dolgot.
És akkor említve a többi költőt is, idén ugye Petőfi születésének 200. évfordulója alkalmából egy Petőfi irodalmi vetélkedőt is meghirdettetek.
Próbáljuk azt megnézni, de ez kevésbé jellemző, de azért, hogy mennyire kötődhet Petőfi Székesfehérvárhoz, vannak erre jelek, de azért első pont Petőfi költészete az, ami nagyon fontos. És most itt kihasználom azért azt a lehetőséget, hogy jelezzem, hogy még lehet jelentkezni arra a vetélkedő, mert még eddig kevesen jelentkeztek, és hát biztatnék mindenkit, tanárokat, diákokat, hogy nézzék meg az Egyesület honlapján a felhívást, és jelentkezzenek minél többen erre a vetélkedőre. Hát a vetélkedőnek a felépítése ugyanaz, nyilván ott József Attila téma, itt pedig Petőfi, illetve Petőfi és kora. Most már fölkerültek a Petőfivel kapcsolatos témák a honlapunkra, és most ez a szakasz van, amikor interneten lehet feladatokat megoldani.
És a diákok után akkor egy kicsit tovább lépünk, így a közéleti klubra, ami 2017 óta működik.
Ugye, ahogy említettem, volt egy olyan időszaka az Egyesületnek, amikor egy kicsit mély pontra kerültünk, és amikor azt mondtuk, hogy ez így nem mehet tovább, akkor elkezdtünk gondolkodni, milyen programokat lehetne szervezni. Tehát mi az, amivel fel lehetne lendíteni az Egyesület életét, és akkor az egyik ilyen ötlet volt, hogy szervezünk a közélettel kapcsolatos témákról beszélgetéseket, és ebbe belejátszott az is, hogy megkaptuk a főutcai helységet az önkormányzatnak a közreműködésével, illetve ők lehetővé tették, és ez úgy adta a lehetőséget, hogy a város központjában csinálni egy olyan programot, amelyikben bárki, akit érdekel, az eljöhet. És innen indultunk ki. És fontosnak tartottuk azt is, ezt jól lehetett érzékelni, különösen a kezdeti években, hogy a városban szerepet játszó közéleti emberek, politikusok minden oldalról részt vegyenek. Ugyanakkor pedig az is fontos volt, hogy ne csak politikusokat, hanem szakembereket is hívjunk meg. mert hogy mindig valami aktuális dolog, ami vezérel bennünket, hogy kit hívjunk meg. Én tagja vagyok a Magyar Tudományos Akadémia, Veszprém Akadémiai Bizottság Politika Tudományi Munkabizottságának, és annak a vezetője a Lőrincné dr. Bence Edit. És ezen keresztül is, meg egy időben, amíg csináltuk a Mi Európán című vetélkedőt, akkor ő abban zsűrizett, meg a feladatokat összeállította, és így az együttműködésem során kialakult az az gondolat, hogy akkor működjünk együtt. Tehát van a Tarsó Egyesület, a Közeleti Klub szervezésében, és van az MTAV, a Politika Tudományi Munkabizottsága. Ezt én azért tartottam fontosnak, és azért örültem nagyon annak, hogy az Edit partner volt, mert szerettük volna a tudományos ismeretterjesztés, a politika tudomány ismeretterjesztés felé elvinni. Tehát nem akartunk választási politikai vitafórumot csinálni. És ez általában sikerült is.
Vagy nagyon színes pontja az utcai kiállítótér, az utcai vitrén, amit nagyon ügyesen kihasználtatok, vagy nyitottatok a közösség felé.
Igen, adta a lehetőség. Ott is van az a könyves pult, és nyilván ott megálltak emberek, meg ugye az egy olyan belső tér, amit annak idején úgy alakítottak ki, hogy oda a turisták bemehetnek és körülnézhetnek, és ahogy mentek be, volt egy csúnya vitrin. És akkor hát összeszedtük magunkat. Most az utóbbi időben különböző fogyatékossággal élő embereknek az alkotásai, rajzai, festményei kerülnek ki. De korábban volt olyan, hogy az Egyesület tagjainak a fényképei, fotói kerültek, például a Szalai Károly tanár úrnak, vagy a Gulypán Péter tanár úrnak, akik nagy fotósok, az ő anyagai kerültek ki, vagy szintén a Gyula szervezésében sportegyesületeknek a tevékenysége került ki. Én szerintem ez egy nagyon jó dolog, mert azért a fehérvári emberek is, ha idejük van, akkor sétálnak, és akkor meg tudják nézni, meg az idegenforgalom szempontjából is, hogy nem egy csúnya kirakatot látnak, hanem különböző témában látnak rajzokat, festményeket.
Azért nagyon sok minden történt az elmúlt 3 évtizedben, vagy közel 3 évtizedben. Mik azok, amiket még szeretnétek megvalósítani?
Van egy, amiről mindenképpen akartam beszélni, ami egyrészt nagyon kötődik az egyesületünkhöz, másrészt meg nem. Ezt úgy kell érteni, hogy azt említettem már az előbb, hogy a költőnk és kora vetélkedőnek a kitalálása, a működtetés az a Tóth László nevéhez kötődik, aki a Szabadművelési Háznak volt a munkatársa, aztán végül is az igazgatója. Na most sajnos a Laci már 10 éve meghalt, és itt a Magyari Csandrás, aki hát neki korábban főnöke volt, ő is a háznak a vezetője volt, ő kezdeményezte, hogy most életében 10 éve halt meg a Laci a nyáron, és hogy emlékezzünk meg róla. Na most ezért összehívtuk a barátait, ismerőseit, és hát nagyon sokan vannak, akik nagyon szerették a Lacit, nagyon sokat köszönhetnek neki. Én is most szembesültem azzal, én nagyon jó barátságban voltam a Lacival, de hát azért mindent nem tudtam róla, hogy kivel tart, napi kapcsolatot nem tartottam vele, de most például kiderülnek, hogy csomó ember, akik például színjátszók voltak, vagy festőművészek voltak, azok kapcsolatba kerültek a Lacival, és a Laci munkásságának következtében jutottak bizonyos értelemben előre. És hát most készülünk egy ilyen megemlékezésre róla, ami három, várhatóan 2-3 momentumból áll. Egyrészt szeretnénk egy Tóth László emlékkönyvet megjelentetni. A Tóth Lacinak van 3 verses kötete. Egyrészt ennek a verses kötetnek ből lesz egy válogatás, a Pálfalvi András is vállalta ezt a feladatot, meg a Magyar is András. Másrészt pedig többen jelezték, hogy ők szívesen visszaemlékeznek a Lacira. Itt is mondom mindenkinek, aki a Lacit ismert, hogyha van olyan emléke, ami szívesen leír és le is írja, ténylegesen akkor annak szívesen veszük, beválogatjuk. És a Szentes Otokár pedig vállalta, hogy ez a másik, hogy csinál egy kiállítást azok a festőművészekkel, akik a Szabadnős házában annak idején kiállítottak képeket. A könyvbe is kerülnek be, most egy olyan megállapodás született, hogy a könyvbe a fehérvári festők kerülnek be, mert a könyvnek is lesz egy ilyen része. A kiállítás az pedig, ott pedig a országos hírű, hát lesz közöttük olyan, aki fehérvári, mint az Újházi Péter fehérvári, de olyan, aki nem fehérvári, olyan országos hírű festőművésznek a kérünk meg, hogy egy-egy képet ajánljon föl erre. És a program az a színházban lesz. Beszéltünk a színház igazgatója, aki nagyon, itt is megköszönöm neki, hogy azt mondta, hogy megcsinálhatjuk nála. És szeptember 16-ára tervezik a programot, mert ez a Lacinak a születésnapja. És szeptember 16-án lesz délután egy program, ahol lesz megemlékezés a Laciról, a könyvnek a bemutatója és a kiállítás lesz, amit ott hagyunk egy darabig, hogy bárki, aki a színházba megy, az meg tudja nézni. Tehát ez, ami most egyrészt nem teljesen az Egyesületnek a programja, de miután én benne vagyok, és hát most itt végül is valamilyen összefogó koordináló szerepet is fel kellett vállalnom, ezért most ilyen értem az Egyesületünkhöz is kötődik, meg hát mondom, a Laci azért fontos szerepet játszott az Egyesület életében. Úgyhogy ez az, ami most nagyon izgat bennünket, és nagyon most is, ha itt innen elmegyek, akkor a Magyar is Andráshoz megyek, hogy beszéljük a további feladatokat. Tulajdonképpen új dolgot nem fogunk csinálni, azokat a programokat csináljuk, amit eddig is, tehát most folytatódik a közéleti klub. Van még egy program, amit én nagyon szerettem, hogy csináltuk, de aztán most egyelőre szünetel, ez a Mi Európánk című középiskolás, az Európai Unióról szóló vetélkedő. Ezt én szeretném, ha fel tudnánk elemeníteni, csak hát ehhez szakemberek kellenek. Tehát azért az ilyen programok mindig függenek attól, nem csak az, hogy vannak olyan tanárok, akik felkészítik a diákokat és elhozzák, hanem hogy mi tudunk-e olyan szakembereket, olyan tanárokat felkérni, akik elvállalják, hogy összeállítják a feladatot, meg lebonyolítják, és a többi. És hát most ebben azért nem állunk túl jól. Még ami terv, és ami fontos, itt a Barangol a vándorszínésszel kapcsolatban, pályázatunk, amit beadtunk a Nemzeti Kulturális Alapba, mert onnan nyertünk erre most támogatást, az két korosztályra szólt a mi pályázatunk, egyrészt az általános iskolás korosztályra, ez, amit most bonyolítunk, és ősszel pedig lebonyolítjuk a középiskolások. Tehát ez, ami még nekünk ősszel előttünk álló feladat, hogy ezt most elkezdjük majd április-májusban szervezni, hogy már a tanév végén tudjunk erre információt adni az iskoláknak, hogy ősszel elindul. Úgyhogy ez a Barangol Vándor Színész című vetélkedő, amit nekünk most meg kell csinálni, és ezt vállaltuk is. Erre is megvannak a kollégák, akik ezt csinálják, úgyhogy reméljük, hogy ez is össze fog állni. Hát ősszel pedig a szokásos program, hogy csináljuk ezt a 11-11-11-et, amit a Karajcáros Alapítvány szervez, meg koordinál.
Úgy tervek mindig vannak, szerintem ez azért előre viszi a dolgokat,
hogy
nem?
Hogyne, persze, nagyon, nagyon jó. És az is nagyon jó ebben az egészben, hogy ez nem csak egy egyesület, hanem egy baráti kör.
Nagyon szépen köszönöm. Az ÖKK Podcast vendége Sipos András, a Tarsó Ifjúságért Egyesület elnöke volt. Köszönöm szépen, hogy meghallgatták a műsorunkat. Búcsúzik a szerkesztő, Csordás Csilla, viszont hallásra.